Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapul rendelt, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 22. fejezetben, a 31. verstől a 34-ig a következőképpen. Jézus így szól: Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte: Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Ez a mai nap evangéliuma, áldunk téged, Krisztus. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, egy szimpatikus ember, egy szimpatikus tanítvány kerül bemutatásra ebben a rövid textusban. Mindenre elszánt tanítvány van előttünk. Uram, kész vagyok a börtönbe menni, vagy akár halálba menni, érted? Kész vagyok az életemet is odaadni, érted? Bátor, hűséges tanítvány. Hűséges a mesteréhez, hűséges a tanítójához, hűséges Jézus Krisztushoz. Hitvalló tanítvány, lelkes, tetrekész. Azt mondja, kész vagyok. Kész vagyok minden áldozatra, érted. Kész vagyok a börtönbe menni, kész vagyok akár még halálba is menni, mert annyira szeretlek. De ne feledjük, Jézus Krisztusnak ebben a rövid textusban elhangzó két mondatát. Két szomorú mondatot. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, ezért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. És a másik, amely Jézus válasza, Péter lelkesedésére, Péter hitvallására, Péter önfeláldozására. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Simon, Simon, így szólítja meg Jézus Pétert, a tanítványt, Simon, Simon. Mert valami olyasmit tesz Jézus Krisztusunk, ami Urunk, amit mi magunk is sokszor tapasztalunk az életünkben. Megszólít, és utána isteni összefüggésekre hívja fel a figyelmünket. Az isteni összefüggések felé irányít minket. Hogy az eddigi tapasztalatainkat kamatoztassuk, hogy az eddigi tapasztalataink alapján a hit harcában megállhassunk. Figyelmeztet minket. Az az igazság, hogy a sátán kikért titeket, mondja Jézus. Kikért titeket, hogy megrostáljon. Kikért titeket, hogy az, ami értéktelen bennetek, a pejva, az a szél szárnyán a semmibe kerüljön, és az, ami értékes, az, ami igazán fontos, ami a lényeges, az pedig megmaradjon ezen a rostán. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, hogy megpróbálja a tanítványok hitét. És azóta is ebben munkálkodik a vádló, az ügyész, más néven ezt jelenti a sátán szavunk. A hit próbájára kér ki minket. Nem csak Simont, Nem csak az akkori 12 tanítványt, hanem minket is. És Jézus pedig könyörög értünk. Jézus pedig könyörgött Simonért, és könyörög érted is. Hogy meg ne fogyatkozzék a hited. Hogy meg ne fogyatkozzék a hitem. Hogy a hit próbájában, a hit harcában megállhassak. Jézus, könyörög értünk az Atyánál. Ez az igazság. És Jézus tovább is folytatja ezt a mondatot. Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, ezért ha majd megtérsz, erősítsd Atyád fiait. Olyan furcsa. Azt gondoljuk, Péter, tanítvány, Simon, a halászember, aki immár 3 éve járja Jézussal együtt az utat, a nehéz tanítványi sorsot fölvállalja, és Jézus mögé besorakozik, és követi őt. Hogy Péter, hogy ez a bizonyos Simon már megtért. És akkor Jézus azt mondja, könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozik a hited, és hogyha majd megtérsz, erősítsd Atyád fiait. Mit is jelent hát ez a megtérés szó? Mit is jelent az, amiről Jézus itt beszél? Péter, ez a bizonyos Simon még nem volt megtérve? Pedig Jézus tanítványa volt, Jézust követte, vele élt, vele volt 3 éven keresztül. És mégis valaminek történnie kell ahhoz, hogy Simonból Péter legyen a kőszikla. Egy szimpatikus ember kerül bemutatásra ebben az igében, Péter áll előttünk, Simon áll előttünk, aki hitvalló, aki azt mondja, mindent vállalok érted, Uram. És másodjára pedig egy antipatikus ember kerül elénk, az a Péter, akiről Jézus itt megjövendöli, hogy 3-szor meg fogja tagadni őt, mielőtt a kakas megszólalna. Az a Péter, akit úgy szoktuk mondani, úgy szoktunk hívni, hogy a tagadó Péter. Az a Péter, aki a tanítványok vetélkedésében talán zászlóvivő volt, hiszen nem sokkal ezelőtt, az igerész előtt olvashatunk arról, hogy Jézus Krisztus rendreintette a tanítványokat, hiszen vetélkedés volt közöttük, hogy ki lesz majd az első az Isten országában, ki lesz majd méltó arra a helyre, ki a legbátrabb, ki a legjobb hitharcos, ki a legrátermettebb, ki a legméltóbb arra, hogy Jézus egészen Jézusnak a közelébe legyen. A vetélkedő, a fogadkozó Péter van előttünk. Ez a nem éppen szimpatikus ember, aki ugyan felajánlja áldozatul még az életét is Jézusért, a mesterért, a tanítóért, aztán nem sokkal később 3-szor tagadja meg. Nem csak a tanítását, nem csak Jézus tanítását, nem csak azt, hogy ő a tanítványa, hanem azt is letagadja, hogy valaha is találkozott vele, vagy ismerte őt. Egy antipatikus ember kerül elénk, mintha ennek a Simonnak és Péternek, ugye felváltva használtam ezeket a neveket, tudjuk, hogy egy embert jelöl, mintha Simon és Péter külön identitással rendelkezne. Mintha Simonnak szüksége lenne arra, hogy erősítse Jézus az ő hitét, mintha Péternek szüksége lenne arra, hogy megtapasztalja a legnagyobb mélységet, hogy a nagy fogadkozások után megtagadja mesterét, és nem csak, hogy nem lesz méltó arra, hogy az Isten országába az első helyre kerüljön, hanem a legméltatlanabb lesz rá. Melyik az igazi? A Simon vagy a Péter? Melyik az igazi? A szimpatikus vagy az antipatikus ember, tanítvány? Melyik az igazi? Talán egyik sem, talán mindkettő. Előttünk lehet az a tapasztalat, amikor egy gyermek a rossz cselekedetét úgy próbálja kimagyarázni, megmagyarázni, hogy ez bizony a rossz petike volt, nem a jó petike. Mintha felnőttként is néha így éreznénk magunkat. Az a valaki, aki azt a rosszat tette, aki hazudott, aki füllentett, aki a másikat gúnyolta, vagy valami olyan cselekedetet tett, amivel nem tudunk azonosulni és egyetérteni, mintha úgy tudnánk beszélni róla, hogy ezt a rossz énem tette, nem a jó. Valahogy ezzel nem értek egyet. Meghasonlunk önmagunkkal. Ugyanezt érezte Pál apostol is felnőttként. Ismerős érzés ez számára. Így vall erről, azt teszem, amivel nem értek egyet, a rosszat. És a jót pedig nem teszem. Nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem amit nem akarok, a rosszat. És Pál apostol így magyarázza, hogy a bennem lévő bűn teszi mindezt. Mintha két identitás lenne. Az egyik Simoné, a másik Péteré, a jó és a rossz. Az egyik Saulé, aki ott megy, hogy a keresztényeket megölje, a másik pedig a megtért Pál apostolé, a jó Pál apostolé. Mintha valami furcsaságot látnánk itt, mintha a skizofrénia réme fenyegetne minket, a jó és a rossz harca, a szimpatikus és az antipatikus. Az, amivel együtt tudunk érteni, amivel azonosulni tudunk, és az, amivel nem tudunk azonosulni, és megtagadnánk legszívesebben magunkban. Egy kicsit jó, hogyha eltávolodunk most ettől a dilemmától, és engedjük látni a nagyobb összefüggéseket, amelyekre Jézus ráirányítja a figyelmünket. Hogyha messzebbről indulunk, jótékony hatással lesz ránk ebben a dilemmánkban, ebben a problémánkban és annak a megoldásában. Ez az igerész, amelyet felolvastam Lukács evangéliumából, azután következik, ezt már mondtam, hogy a tanítványok vetélkedése után, de azután is, amikor Jézus Krisztus megtöri a kenyeret, és szétosztja a tanítványok között, és a kelyhet is áldásként, áldással együtt szétosztja a tanítványok között, és azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem bűnök bocsánatára. Az utolsó vacsora bensőséges hangulata után, a vetélkedés után következik mindez. És a versengés, a vetélkedés után, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, Jézus lecsendesíti a tanítványokat, és azt mondja, hogy aki nagy akar lenni, az legyen szolga. Ekkor következik textusunk, és utána nem sokkal a Gecsemáné kerti vérverejtékes könyörgés. Aztán később Jézus elárultatása és megtagadtatása. Hogyha a nagyobb összefüggéseket látjuk, ha erre leszünk figyelemmel, akkor láthatjuk a harcot, tapasztalhatjuk a harcot a jó és a rossz között. Isten szeretetének az érvényesülése és az azt elhomályosító emberi és sátáni mesterkedés harcát. A harc Simonért és Péterért folyik. A harc Saulért és Pálért folyik, ugyanazért az emberért. Nekem nincs ugyan kettős nevem, de mindjárt behelyettesíthetjük az iménti nevekhez, felsorolhatjuk a sajátunkat is. A jó és a rossz Beáért, Máriáért, Istvánért, Dusánért folyik a harc. A jó és a rosszért, mind a kettőért. Az egész emberért, és az egész emberiségért. Nincs kétségünk, és nem is lehet kétségünk. Péter tanítványnak a példája által. Egyedül elbukunk. Egyedül elvétjük. Egyedül csak arra vagyunk hivatottak, arra tudunk energiát szánni, hogy nagy lelkesen hitvallást tegyünk Jézus mellett, hogy akár még a börtönt is, vagy akár még a halált is vállaljuk ő érte. Aztán megcsendesedünk, aztán elszégyeljük magunkat. amikor azt tapasztaljuk, hogy nem azt tettük, amivel egyetértünk, a jót, hanem azt tettük, ami szintén bennünk van, a rosszat. Egyedül csak fogadkozunk, és aztán megtagadjuk mesterünket. A szimpatikus Simon Péterrel együtt csak elbukni vagyunk képesek. Nem vagyunk jobbak, semmivel se, mint ő. És éppen itt van az evangélium csodálatos örömüzenete. A harc nem rajtunk múlik. A harc értünk történik. A harc végső győzelme nem rajtunk múlik, nem a mi emberi akaratunkon, nem a mi hitvallásunkon, nem a mi erőnkön, bevetett energiánkon. Nem azon múlik. A harc már eldőlt. Jézus véghez vitte az Istennek a tervét, és az ő szeretete, az Istennek a szeretete mindennél erősebbnek bizonyult. Minden bűnnél, és a halálnál is. Jézus véghez vitte Isten tervét, és Simon Pétert, és Saul Pált, és a jó és a rossz Beát, Istvánt, Máriát, Dusánt, és a többi embert, mindannyiunkat, felkészít a hitharcára. Mint ahogy felkészítette Simon Pétert is. Könyörögtem érted, közben jártam érted, hogy majd amikor megtagadsz, azután, amikor már sírásra fakadtál, és megbántad még azt is, hogy valaha elmondtad azt, hogy nem ismersz engem, és nem tartozol hozzám, amikor a legmélyebb emberi mélységekbe vagy, és az élet legmélyebb mélységeit éled át, azután emlékezz a szavamra, hogy én vagyok az, aki könyörgök érted, hogy a hited megmaradjon. Én vagyok az, aki erősítelek téged, és aki energiát adok neked ahhoz, hogy újra felállj. És én vagyok az, aki azt mondom, hogy erősítsd majd atyád fiait, amikor megtérsz. Ez az igazi megtérés. Amikor az ember nem csak fogadkozik, nem csak vetélkedik, nem csak azt gondolja, hogy én vagyok a legméltóbb ahhoz, hogy az Isten közelébe kerüljek, hanem az, amikor szembesül saját maga bűnével, elveszett voltával, megfogyatkozott, megerőtlenedett hitével. És aztán utána eszébe jut Jézusnak a szava, hogy könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. Jézus Krisztus ma is közben jár értünk, könyörög az atyánál újra és újra, érted és értem, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk, hogy újra és újra fel tudjuk venni a hit harcát, hogy ne a mi erőnkön múljon, hanem az övén. Hogy ne a mi erőtlenségünkre tekintsünk, hanem a végső diadalra, a végső győzelemre. Azt mondja Jézus, erősítsd atyád fiait. Feladatot ad. Annak a Simonnak, annak a Péternek ad feladatot, aki úgy gondolja, hogy maga méltó a tanítványságra, de aztán arról tesz bizonyságot a cselekedetével, hogy méltatlan rá. Erősítsd atyád fiait. Arra Simon Péterre bízza, arra Saul Pálra bízza Jézus Krisztus az ő evangéliumát, az ő örömhírét, aki egyáltalán nem méltó arra, hogy Jézust hirdesse. És mégis mi mindannyian ilyen Simon Péterek és ilyen Saul Pálok lehetünk. Visszafordulhatunk a rossz útján, és elindulhatunk a jó felé. Isten a keresztség által, az úrvacsora szentsége által, a szentségeink által mindig újabb és újabb lehetőséget ad elénk. Hogy erősödjön a mi hitünk Jézus Krisztus közben járó imádsága által, és erősíteni tudjuk embertársaink hitét is. Hitvallásunk által. Ugyanúgy, ahogy Luther Márton is tudatában volt ennek a Péteri, Simon Péteri, Saul Páli gondolatnak, és magáévá tette. Luther Márton sekrestje imádságát olvasom most zárásként, ami nekem magamnak, amikor először hallottam egy idős lelkipásztor testvéremtől, nagy megdöbbenést okozott. Luther Mártonra jó, hogyha gondolunk ilyenkor októberben, jobban figyelünk rá, ha ő így tudta megfogalmazni az ő méltatlanságát, akkor vajon követhetjük-e az ő példáját, én hiszem és tudom, hogy követhetjük. Ezt az imádságot hallgassuk most meg. Luther Márton így imádkozik. Uram Istenem, te lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem segítettél volna, már régen elrontottam volna mindent. Téged hívlak ezért segítségül. Én valóban örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat, tanítom népedet, mindig tanulok magam is, foglalkozom igéddel, állandóan elmélkedem rajta. Használj a te eszközödként. Csak el ne hagyj, Uram. Mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Amen.